Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kiszáradt csontok akarunk maradni, vagy megelevenedni az igazi életre? Tette fel a kérdést a pápai ház szónoka a római kúriának tartott lelki gyakorlaton. Ferenc pápa a Gemelli klinikán videón keresztül követte a tanításokat. Roberto Pasolini, kapucinus szerzetes pap, a pápai ház szónoka folytatta elmélkedését az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni, ha mi befogadjuk szent lelkét. Haldoklók vagyunk, vagy élők, akik már elkezdték várni a feltámadást? Mint mondta, csak Isten lelke adhatja vissza nekünk a hiteles életet. Csaknem 12 millió forint adományt adott át a Magyar Posta az Ökumenikus Segélyszervezetnek. A pénz a postákra kihelyezett perselyekben gyűlt össze az elmúlt egy évben. Tájékoztatta a két szervezet a táviratirodát. Az adományt a rászoruló családokat támogató egész éves munkájához fogja felhasználni a szervezet, ismertették a közleményben. A posta és a segélyszervezet 2014 óta működik együtt. Ennek részeként adományokat gyűjtenek a postákon kihelyezett perselyekben. A posta térítésmentesen szállítja ki a szervezet által összeállított adománycsomagokat a rászoruló családoknak, valamint részt vesz a segélyszervezet akcióiban is, írták. Hozzátették, legutóbb az adventi időszakban az MPL csomagautomatákon keresztül kezelt csomagok feladási díjából 10 forinttal, összesen 5 millió forinttal támogatta a karitatív szervezetet a posta. Jövő januártól az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányülésen legalább egy tucatnyi ügy szerepelt, mindegyik fontos volt. Talán a legfontosabb a 30 évnél fiatalabb, egy gyermeket nevelő édesanyák SZJA mentességéről hozott döntésünk volt. Fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor, akit a kormányülésen kérdeztek. Vette észre a Magyar Nemzet. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter szerint az EU 26 tagállamának múlt heti nyilatkozatából az is kiolvasható, hogy szerintük Ukrajnának folytatnia kell a háborút, az európai tagállamok ebbe az irányba tolják Ukrajnát. Bóka János a közösségi oldalán beszámolt arról, hogy a témában egy rádiós interjúban nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a Trump adminisztráció hivatalba lépésével és az amerikai békekezdeményezések megjelenésével az EU teljesen új globális politikai környezetben mozog, és ez a változás Ukrajnával kapcsolatban fordulatot tesz szükségessé. A miniszter szerint két dolog olvasható ki a 26 EU tagállam múlt heti nyilatkozatából. Az egyik, hogy szerintük a béke ideje még nem jött el, és Ukrajnának folytatnia kell a háborút, és az európai tagállamok pedig ebbe az irányba tolják Ukrajnát. A másik pedig Bóka János szerint az, hogy Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezését valójában nem támogatják. A kormány a hazai KKV-k erősítésére 15 milliárd forint kerettel munkavállalók képzését támogató programot indított. Közölte Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára a TV2 műsorában. Kifejtette, a digitalizáció a mesterséges intelligencia előretörésével a munkavállalókat meg kell tanítani az ezekhez szükséges ismeretekre. Ismertette, a kormány a támogatást egyrészt a munkavállalók képzésére, másrészt a kieső bérekre adja. A pályázati szakasz március 5-én indult és november végéig tart. Támogatásra a mikrokis és közepes cégek és a nagyvállalatok egyaránt jelentkezhetnek. A mikrokis és középvállalkozások legfeljebb 100 millió forint, a nagyvállalatok 150 millió forint keretösszegre pályázhatnak. Végül az időjárásról. Beborul az ég, ezzel együtt növekszik a csapadékhajlam is. Egyre több felé kell számítani esőre, záporra. A hajnali reggeli órákban délnyugaton nyugaton elkezdhet szakadozni a felhőzet. A déli szél a legtöbb helyen átmenetileg mérséklődik, majd hajnaltól egyre több felé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között valószínű, de a kezdetben kevésbé felhős északkeleti tájakon pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 22 fok között valószínű. Az északi határnál hűvösebb is lehet. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mai műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. A Média a Családért Alapítvány idén 18. alkalommal díjazta a családdal kapcsolatos cikkeket, valamint rádió és televízió műsorokat. A legjobbnak ítélt tartalmakra ugyanakkor a közönség ebben az évben is szavazhatott. A külhoni győzteseknek járó elismerést az otthonszülésről írt riportjával Gruik Zsuzsa, a Vajdasági Magyar Szó újságírója nyerte el. A Média a Családért díjra jelölt online és nyomtatott cikkekre a korábbi évekhez hasonlóan a közönség is szavazhatott. A határon túli jelöltek sorából Varga Brigitta, Holtomiglan, Holtodiglan című, a Kárpáti Igaz Szó online felületén megjelent írását és videóriportját tartották közönségdíjra érdemesnek az olvasók. Mai műsorunkban a két hölggyel beszélgetünk hivatásukról és a díjról. Hallgassák nyitott szívvel gondolataikat. Az idei évben is kihirdették a Média a Családért díj győzteseit. Te vagy az egyik díjazott, ezúton is szeretnék gratulálni ez az elismeréshez. E kapcsán beszélgetünk, tegeződhetünk?
Így van, persze, természetesen is. Köszönöm a gratulációt.
Menjünk vissza egy picit az időben egészen a jelölésig. Hogyan tudtad meg, milyen érzés volt már maga a jelölés?
Rendkívül meglepett, ugyanis én magam nem is tudtam róla, hogy havi nyertes lettem, pontosabban ugye az áprilisi havi győztes lett a cikkem, és rendkívül meglepett. Eszembe se volt, hogy esetleg én is egyszer majd a jelöltek sorát gazdagíthatom, és már csak különösen azért sem, mivel egész fiatalon kerültem a Kárpáti Gaszó szerkesztőséghez, és nem is dolgozom ott olyan régóta, tehát körülbelül 4 éve tevékenykedem, mint újságíró, és megnézve a jelöltek névsorát, hát nem csak a külhoni, de az anyag országiak között is, én vagyok a legfiatalabb, és voltam a legfiatalabb jelölt, így rendkívül meglepett, hogy ilyen hosszú évek óta tevékenykedő újságíró közül én is bekerülhettem.
Ugye a Holtomiglan, Holtodiglan című írásodról van szó, ez egy online felületen jelent meg, és hogyha minden igaz, akkor egy ilyen videóriport is ez.
Így van, így van. Én magam nem csak mint újságíró és lapszerkesztő, de videós újságíróként is tevékenykedem a Kárpáti Gaszónál, és például egy-egy kiutazás alkalmával, amikor riportot megkészítem, akkor kicsit így megduplázódik mindig a munkám, mert nem pusztán elbeszélgetek a riportalanyokkal, hanem nagyon sok esetben az írott anyag mellé, amit például a print újságban is, ugye online felületünkön is publikálunk, emellett mindig készül egy kisebb videó is, és sokszor kicsit úgy érzem, hogy talán nehezebb is a munkám, mert amikor csak egy írott anyag készül, akkor leülünk egy kávé mellett, kényelmesen elbeszélgetünk, és sokkal hamarabb megnyílik a riportalany, még amikor egy kamerával szemben ülnek, és abba kell beszélnünk, akkor kicsit mindig úgy megszeppennek, több idő kell arra, hogy ők is feloldódjanak. Persze egy bizonyos idő elteltével már észre sem veszik, hogy ott van az a kamera, de egy kicsit mindig így talán nehezebb készíteni egy-egy riportot, interjút.
Hogyan készülsz a riportokra, az interjúidra? Hiszen most említed, hogy sokakat feszélyez azért egy kamera, sokkal egyszerűbb, hogyha az ember csak olvasásra szánja azt az adott riportot vagy interjút. Hogyan készülsz föl?
Igen, ez valóban így van, és mivel teljesen egyedül dolgozom, tehát én vagyok az operatőr, a hangtechnikus, a vágó és minden egyben, ezért például amíg összeszerelem a kamerát, addig egy kicsit beszélgetünk, ismerkedünk, hogy oldottabb legyen a hangulat, ne legyen az a feszültség bennünk, és még a videó elkészítése előtt is már lehet, hogy forog éppen a kamera, de tartunk egy kisebb ilyen bemelegítő kört, hogy ők se izguljanak annyira, egy kicsit humorizálunk, tehát hogy tényleg feloldódjanak, és legyen ez a görcsös izgulás bennük, hogy most mit fogok mondani, hogy fogok kinézni, és a többi. Tehát mindig próbálom előtt oldani egy kicsit a hangulatot, ami azért legtöbbször sikerül is.
A Média a Családért Alapítvány olyanokat díjaz, akik a családdal, a párkapcsolattal kapcsolatos cikkeket, rádió vagy televízió műsorokat készítenek. Miről szól a te írásod és videóriportod?
Én a házasság hete alkalmából kerestem fel a nagydobronyi Misák házaspárt, és tudni kell, hogy nem első alkalommal jártam náluk, tehát már egy kicsit könnyebb dolgom volt, hiszen ismertek, tudták, ki vagyok, és éppen miatt már bennük sem volt az az izgulás és félelem, hogy mi vár most rájuk. Korábban a paprika termesztésről kérdeztem őket, ugyanis egy idős házaspárról van szó, Viktor bácsi és Zsuzsa néni már 72 évesek, és teljesen egyedül ők maguk hatalmas gazdaságot vezetnek, évente körülbelül 3 mázsa piros aranyat állítanak elő, piros, tehát fűszer paprika ölleményt, és első alkalommal voltam náluk, már akkor láttam, hogy valóban milyen harmónia, szeretet és összetartás jellemzi az ő házasságukat, és már több mint 50 éve élnek ilyen boldog és harmonikus házasságban, így nem is volt kérdés, hogy amikor következett a házasság hete, akkor szeretném ismét őket felkeresni, és tőlük megtudni, hogy mi is a hosszú és boldog házasság titka.
Hogyan, milyen nézőponton keresztül szeretted volna bemutatni az ő házasságukat, hiszen említed, hogy te már egy korábbi interjú riport kapcsán egy picit bele tudtál látni, és érezted azt a kisugárzást, hogy ezt jó lenne bemutatni többeknek is.
Így van, mert a mai rohanó világban nagyon sokszor azt hangsúlyozzuk, hogy milyen fontos az önmegvalósítás, és sokszor akár a korombeliek esetében is azt látom, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők eltervezik, akkor mindenki elindul a saját maga útján, még a házaspár pedig pont azt az üzenetet tűzte ki célul, hogy ők is megosszák az ő házasságukról, hogy tudni kell egymás terhét hordozni. És nekik is például minden egyes alkalommal azért előfordul, hogy vannak összeszólalkozások, vannak viták, de hogy Viktor bácsi is mondta, hogy náluk minden vitát a megbocsátás és a szeretet követ, mert szeretet nélkül együtt élni 50 évig nem lehet, mint ahogy a Jóisten áldása nélkül sem, és ez különösen egy olyan megható pillanat volt, amikor elmondták, hogy Isten egyfajta kapocs köztük, így általa a házasságot nem csupán egy emberi szövetségként, hanem egyfajta szent szövetségként is látják, és annyira aranyos volt, hogy különösen emiatt is talán jó, hogy videós riport is készült, mert elmondták nekem, hogy például minden egyes reggel bibliaolvasással indítanak, és meg is mutatták nekem a videóba is, hogy mindenkinek megvan a saját bibliája, egymás mellé leülnek, és hogyan olvassák a bibliát, éppen a napi ige szakasz, ami a bibliaolvasó kalózban ki volt írva, és ez egy annyira megható pillanat volt számomra, amit lehet, hogy például egy írott anyag esetében nem tudtam volna megtapasztalni, és ez valóban felemelő érzés volt.
Megérintett akkor a velük készült riport?
Természetesen. Nagyon sokszor van az például, amikor utólag ülök neki egy anyag elkészítésének, például videó esetében összevágásra is. Talán amikor ott ülök éppen, annyira koncentrálok arra, hogy technikailag minden rendben legyen, és szerkezetileg is mindenre rákérdezzek, hogy sok esetben, amikor utólag hallgatom vissza, akkor így gyűlnek könnyek a szemembe, és megérintenek, és akkor jön át a mondani valójuknak a legfontosabb üzenete. Úgy is látom egyébként, hogy olyan riportokat és interjúkat szeretek leginkább csinálni, amik fontos üzenetet, értékeket közvetítenek, és amelyek megérintenek. Akár boldogságot, akár szomorúságot csalnak a szívünkbe, de amelyek úgy igazán szívhez szólnak.
Ez a település, ahol készítetted a házaspárral a videóriportot, illetve az interjút, hol található? Meséld el ezt a hallgatóinknak, hogy hol is képzelhetik el, és milyen ez a település, ahol voltál?
Nagydobrony az Ungvári járásban található, és Kárpátalja egyik legnagyobb magyar települése, és magát a település lakókat is teljes összetartás jellemzi, és munkaszeretet. Talán ez az, ami leginkább jellemző őket, a munkaszeretete és az összetartozás, mert bármilyen nehézség következett be, akár beszélünk a koronavírus járványról, vagy akár most a háborúról, olyan tanúbizonyságot tesznek arról, hogy milyen jó is az, amikor a bajban az ember számíthat a másikra, mert így sokkal könnyebb áthidalni minden nehézséget, és ez teljes mértékben jellemző őket. Így mindig szoktuk is mondani a szerkesztőségben, hogyha Nagy Dobronyba megyünk, és ott készítünk egy anyagot, akkor az mindig hálás téma, mert rengetegen elolvassák, és látjuk azt is, hogy például, ha valakiről készítünk ott egy riportot, akkor a falu lakosai mennyire büszkék, hogy az ő sajátjukról írunk, így mindig rengeteg megosztás és reakciót kap. Úgyhogy nagyon szeretünk mi is oda járni, és valóban olyan emberek élnek ott is, akikről mindig érdemes írni.
Kiknek készíted ezeket a riportokat, írásokat, kiknek szólnak?
Ez nagyon változó, ezeket a riportokat, vagy akár videós, akár írott anyagról van szó, bárkinek szólnak. Videóságírásról én vagyok egyetlen, aki foglalkozik a szerkesztőségben, így igazából ifjúsági témáktól, gazdasági, oktatási, kulturális témákon keresztül, tehát akár sport, nagyon sok mindennel dolgozom, foglalkozom, így valóban akinek esetleg akár a Holtomiglan című anyag felkeltette az érdeklődését, ránk kereshet, és biztos vagyok abban, hogy talál kedvére valót.
Mégis ugye mindig a legérzelmesebbek, vagy a legérdekesebbek is azok, amelyek ugye emberekkel foglalkoznak, és itt, amikor a házasságról volt szó, itt tényleg nagyon emberi gondolatok tudtak átjönni. Amikor megtudtad, hogy jelölt vagy, akkor gondolom, hogy nekik is elmesélted, vagy ez hogy volt?
Igen, ez így van, nekik is beszámoltam róla, és nagyon nagy örömmel fogadták, és amikor tartott is a közönség szavazás, akkor folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és mindig jelezték nekem, hogy Brigitta, hogy állunk, képzeld el, már a szomszédok is mindenki leszavazott, tehát annyira aranyosak és annyira lelkesek voltak ezzel kapcsolatban, és főleg amikor meg is tudták, hogy díjazott lettem, tehát akkor is rögtön gratuláltak, és Isten áldását kérték az életemre, ahogyan én is az övékre, és valóban ez is egy nagyon pozitív dolog, hogy sikerült egy ilyen személyesebb kapcsolatot is kiépíteni egymás közt, ami lehet akár hosszú távon is fennmarad.
Itt említed is a szavazást, valóban ez egy közönségdíj. Én azt gondolom, hogy fantasztikus, amikor az ember a közönségdíj az azt, amit készített, az szerintem nagyon felemelő, hiszen nekik készítetted.
Így van, és őszintén megválva, én talán a közönség szavazásig soha nem is gondoltam volna, hogy ennyi sokan követik az én munkásságomat, és ennyi sokan szeretnek, és valóban ezért rendkívül hálás vagyok. Volt egy ismerősöm például, aki rám írt azzal kapcsolatban, hogy a szavazás során találkozott a cikkemmel, olvassa el azt, és ő például egy kisgyermekes házasságban él, és mesélt, hogy ebben az időszakban nagyon sok nézeteltérés van vele a férje közt, és annyira jó érzés volt számára olvasni ezt az interjút, és olyan megnyugvást hozott az ő lelkének, hogy ahogy az interjúban is elhangzik, hogy lehet felhős az ég, de egyszer majd kitisztul, hisz a felhők fölött mindig ott süt a nap. Csak meg kell várni, hogy valóban kitisztuljon az ég. És számára is ez egy olyan üzenetet adott, ami tovább vihet, ami megerősítette abban, hogy lehet, hogy vannak most nehézségek, de majd egyszerűen ezen is átlendülnek, és amikor ilyen visszajelzéseket kapunk, akkor ez úgy megerősít abban, hogy jó úton haladok, és jól csinálom azt, ami éppen a munkám.
A szakmáddal, a hivatásoddal kapcsolatban kérdeznélek, hogy hogyan jött a te életedbe ez a hivatás, az újságírói hivatás?
Hát ez már egész fiatalon kezdődött, mert érdekes dolog, hogy iskolában sose szerettem fogalmazni, viszont mégis mindig valahogy belecsöppentem az újságírásba, mert már az iskolában is nagyon sokszor kértek fel, hogy egyéb rendezvényekről tudósítsak, a helyi hírportáloknak, a fali újságot én rendeztem mindig az iskolában, majd amikor felkerültem az egyetemre és a diákszövetség tagja lettem, akkor szintén én lettem ott a sajtóreferens, és még egyetemi éveim alatt a Kárpát Igaszónak volt egy tiéd a szó média tanfolyama, amire szintén jelentkeztem, elvégeztem, és mint kiderült, akkor tűntem fel a szerkesztőség tagjainak, akkor keltettem fel magamra a figyelmüket, és pár évvel később érkezett a felkérés Dunda Györgytől, hogy szeretnének indítani egy videó újságírást, tehát ez egy teljesen új dolog nem csak a mi szerkesztőségben, hanem úgy egyébként Kárpátalján is még egyedülálló, és hogy szeretnék ezt velem elindítani. Én pedig természetesen igen mondtam el, és rendkívül megtisztelő volt számomra a felkérés.
Mit szólt ez a kedves idős pár ahhoz, hogy közönségdíjasak lettetek, mert mondhatom ezt is, hiszen ugye ők is közreműködtek ebben a videóriportban, írásban.
Természetesen, és meg kell mondjam, hogy aktívan kivették a részüket belőle, mert ők is nagyon-nagyon aktívan kampányoltak. Van két fiúgyermekük is, bár mindketten Magyarországon élnek, de nekik is elküldték, ők is tovább küldték ismerősöknek, barátoknak, kollégáknak, tehát tényleg annyira lelkesen álltak az egészhez, úgyhogy ez nem csak az én érdemem, hanem ahogy valóban el is hangzott, ez teljes mértékben őket is dicsérés, és ők is fürdőzhetnek ebben a dicsőségben.
Mesélj egy kicsit a díjátadóról is, milyen érzés volt ott lenni.
Nagyon izgalmas, mert az eredmény hirdetésig nagyon izgultam, ugyanis egyáltalán nem tudtam arról, hogy én díjazott lettem, vagy sem, tehát valóban ez az utolsó pillanatban derült ki, amikor meghallottam a nevemet, és fel kellett lépnem a színpadra, és nagyon meglepett. Tehát én nem is gondoltam, nem is számítottam rá, mint említettem is, hogy legfiatalabbként sikerül ezt összehoznom, vagy sikerül elnyernem a közönségdíjat, és nagyon, nagyon, tényleg nagyon hálás vagyok arra, hogy ez létrejött. Talán azt is el kell mondani, hogy ez bizonyítja azt is, hogy bármilyen nehézségben is vagyunk, és bármennyire is megfogytunk itt Kárpátalján, de mégis a helyi magyar közösség nagyon erős, hisz az anyaországi jelöltek között is egy kárpátaljai újságíró nyert el a közönségdíjat, és ez bizonyságot tesz arról, hogy megfogyva vár, de itt vagyunk, és továbbra is van kiről, és van kinek írnunk idehaza.
Mostanában mikkel foglalkozol? Van esetleg olyan írás, videóriport, ami még fontos így a szívednek, vagy olyan téma, amelyeket szívesen készítesz?
Én nagyon szeretek portrékat készíteni például az újságban, és ez nagyon fontos számomra, bár ezek többsége írásban jelenik meg, de számomra valóban ezek az ember közeli anyagok állnak legközelebb hozzám is, és nagyon szeretek elbeszélgetni emberekkel, és amikor látom, hogy valaki őszintén megnyílik, az nekem is annyira jól esik, hisz ez azt jelenti, hogy megbízik bennem, és szívesen közli velem a magánjellegű dolgait is. Különös egy téma, amire most készülünk, hát háború harmadik évfordulója, ami bár ne következne be, de egy újságírónak ugye mindig felkészültnek kell lennie, így most készülünk tematikus anyagokkal, akár írott sajtóban, akár videóval is.
Még a kapcsán kérdeznélek, hogy neked személy szerint mi volt az, amit ebből a Holtomiglan, Holtodiglan írásból, videóriportból úgy magaddal viszel, hordozol a mindennapjaidban, amit tanított neked ez az idős házas pár?
Az első talán, hogy különösen megmaradt, hogy nem kell szégyelnünk a hibáinkat. Tehát nem vagyunk tökéletesek, ezt meg kell látnunk magunknak is, de a mások hibáját, a másik fél hibáját is el kell fogadnunk úgy, ahogy van. Tehát nem megváltoztatnunk kell, nem a saját képünkre és ideálunkra kell formálni a párunkat, hanem úgy elfogadni, ahogy van, és nagyon fontos a kompromisszumkészség is. Tehát valóban tudnunk kell a másik terhét hordozni, mert csak úgy tudunk egyről a kettőre haladni. És ami még talán meg szintén fontos, az pedig a megbocsátás. Tehát el kell engedni a sérelmeket, mert hogyha azt magunkba hordozunk, egy idő után felemésztenek bennünket, és éppen ezért egy-egy vita után mindig tiszta lappal kell indulnunk, hogy valóban hosszú, boldog párkapcsolatot tudjunk majd leélni a választottunkkal.
Ha valaki esetleg még nem olvasta, vagy nem látta ezt a Holtomiglan, Holtodiglan című írásodat, videóriportodat, hol találhatja meg, és hogyan lehet ezt elérni?
A riport visszanézhető és megtekinthető a Kárpáti Gasztó honlapján, illetve YouTube csatornáján.
Még egyszer szeretettel gratulálok a közönségdíjhoz, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg az őszinteségedet. Köszönöm.
Én köszönöm.
Kedves hallgatóink, adásunk első felében Varga Brigittát, a Kárpáti Igazszó újságíróját hallották. Műsorunk folytatásának vendége Gruik Zsuzsa, a Vajdasági Magyar Szó újságírója. Nagy szeretettel köszöntöm itt a vonal másik végén. Szeretettel gratulálok az elismeréshez. Beszélgessünk magáról a jelölésről. Mit szólt már magához a jelöléshez?
Váratlanul és egyben kellemesen ért maga a jelölés. Ezt a riportot én egy vajdasági riportpályázatra készítettem el, és utána a regionális zsűri volt az, aki beválogatta ugye a jelöltek közé, vagyis hogy jelöltnek választották az írásomat, úgyhogy én úgy érzem, hogy ezzel a riporttal én mindent elértem, amit el lehetett érni.
Mi volt a cél, amikor elkészült? Meséljen erről, ugye mondjuk el a hallgatóknak, hogy ugye az otthonszülésről szól ez az elkészült mű.
Igen, ez a riport a vajdasági otthonszüléseket járja körben, és az volt vele a célom, hogy bemutassam, hogy ez a jelenség egy létező dolog. Ahhoz ezt tudni kell, talán a magyarországi hallgatók nem tudják, hogy Szerbiában az otthonszülés jogilag nincsen szabályozva, ami azt jelenti, hogy nincsenek olyan törvények vagy más jogszabályok sem, amik megmondanák, hogy ki mikor milyen föltételek mellett szülhet otthon. Viszont nincsen olyan jogszabály se, ami tiltaná, hogy egy nő a saját otthonába hozza világra a kisbabáját. Én a saját környezetemben azt tapasztaltam, hogy évről évre, mintha lenne egy ilyen tendencia, hogy egyre többen választják ezt az utat, aminek nyilván sok is összetett oka van, és azt szerettem volna ebbe a riportba bemutatni, amellett, hogy fölhívjam az emberek figyelmét arra, hogy ez egy létező dolog, hogy ezek a nők, ezek a családok, akik eljutnak addig, hogy ezt a döntést meghozzák, ezek mennyire sokfélék, mennyire különbözőek, mennyire más szempontokat vesznek figyelembe, mennyire más utat járnak be, amíg eljutnak oda, hogy úgy döntsenek, hogy amikor a kisbabájuk megszületik, akkor nem mennek be a szülészetre.
Hogyan jött az ötlet, hogy ezt a témát járja körbe, hiszen én azt gondolom, hogy akár itthon, de akár így az anyaországon kívül is, azért ez a téma még mindig egy kicsit ilyen tabu téma, tehát én nagyon örülök, hogy erről beszélgethetünk. Hogyan jött így az első gondolat?
Valóban tabu téma, én is annak érzem. Az ötlet, a gondolat onnan jött, hogy én magam is otthon szültem meg a lányaimat. Ezzel kapcsolatban nagyon sok tévhittel, előítélettel, néha akár megbélyegzéssel is találkoztam, viszont nem nagyon láttam se a sajtóba, se a közbeszédbe reprezentálva ezeket az embereket, tehát akár saját magamat is, hogy miért csináljuk, miért hozzuk meg ezt a döntést, mit gondolunk mi.
Milyen kép él az emberek fejében, hogyha ezt hallják, hogy otthon szülés, vagy ön mit tapasztalt?
Én kétféle elképzelést tapasztaltam azoknak a részéről, akik ugye nem járatosak a témában. Az egyik az, hogy nagyon romantikus elképzeléseik vannak, és úgy gondolják, hogy otthon minden csodálatos, és minthogyha egy rózsaszín, mázas cukorsziruppal öntenék le a szülést, akár egy romantikus élményként elképzelve azt, gyertyafénnyel, meleg vízzel, de tényleg ilyen félhomály hangulat, minden nagyon szép és nagyon jó és melegség járja át az embert. A másik nagyjából ennek az ellenkezője, amelyik arról szól, hogy aki otthon szül, az felelőtlen és a kisbabája életét veszélyezteti. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő nagyon szélsőséges álláspont, valójában a szülés a szülés, akárhol is zajlik, ugyanaz, akármilyen színhelyen is történik meg, ami lényeges az otthon szülésben, hogy ott a szülőnő van a középpontban. Ő irányítja a saját szülését.
Ugye a média a Családért Alapítvány idén már 18. alkalommal díjazta a családdal kapcsolatos cikkeket, valamint rádió vagy televízió műsorokat, és ennek az alapítványnak van egy külhoni média a családért díja, ezt kapta ön, úgyhogy ezúton is szeretnék ehhez gratulálni. A hivatásáról meséljen egy kicsit, ugye most a hallgatóknak már egy picit körbejártuk azt, hogy miért is járt ez az elismerés. Hogyan jött az ön életébe az újságírás?
Körülbelül 18 éves korom körül kezdtem el a Magyar Szó napilapnak a képes ifjúság mellékletébe cikkeket írni. Többnyire koncertbeszámolók, fesztiválbeszámolók voltak. Akkoriban én Budapesten tanultam a TELT-én szociális munkát, és utána elköltöztem Skóciába, ahol fogyatékkal élő és autista fiatalokkal foglalkoztam, és onnan indítottam egy sorozatot a képes ifjúságban, amin keresztül az ottani élményeimet dolgoztam föl. Akkor kezdtem rendszeresen publikálni. És aztán, ahogy hazaköltöztem először Magyarországra, akkor közben éltem Magyarországon több településen is. Ez egy állandó pont volt, ez megmaradt. Mindig ugyan változó témák voltak, amiket feldolgoztam, de egy biztos pont volt, egy állandó pont az életemben, hogy a képes ifjúságba írok. 7 évvel ezelőtt megüresedett egy állás a Magyar Szónak az Entai szerkesztőségében, és akkor mi a férjemmel ezt gyorsan átbeszéltük, hogy megoldható-e akkor, hogy mi Szegedről Zentára költözzünk. Megoldható volt, és megpályáztam ezt az állást. Azóta itt vagyok.
Ja, az írásának a címe az, amikor otthon kopogtat a gólya, ugye? Hogyha igen, jól tudom. Térjünk egy picit vissza erre. Valóban sokszor az emberekben másképp él arról, hogy ez mit is jelent. És ugye említette, hogy ott a Vajdaságban, Szerbiában nincs erre semmiféle jogszabály, míg itt, itthon, mondjuk Magyarországon erre azért vannak különböző korlátok, szabályok. Mit szeretett volna kifejezetten bemutatni ezzel a riportjával, ezekkel a beszámolókkal?
Leginkább talán azt, hogy azok, akik otthon szülik meg a gyereküket, se nem elvakult, hippik, nem is felelőtlen anyák, hanem ez mindig egy nagyon átgondolt és nagyon megfontolt döntésnek a következménye. Ezek a nők sokáig készülnek föl, különböző forrásokból készülnek föl. Nem arról van szó, hogy egyik nap kitalálják, hogy hát én otthon szeretnék szülni, és akkor másnap akár egyedül, akár a férjükkel, vagy egy vajákos asszonya megszülik a kisbabájukat, hanem tényleg itt nagyon komoly testi, lelki, mentális, fizikai fölkészülésről van szó, ami hónapokon keresztül tart, illetve hát információ szerzésről, meg a bábával való ismerkedésről is szólnak a felkészülésnek a hónapjai, és úgy gondolom, hogy ezt sokan nem tudják, akik annyira nem ismerősek ezzel a témával kapcsolatban, hanem inkább talán azt föltételezik, hogy romantikus megfontolásokból, meg felelőtlenségből, lustaságból, ilyesmi indokai vannak a nőknek arra, hogy otthon szüljenek.
Hogyha jól tudom, és ugye ön is említi, hogy alapvetően nem egyedül szül egy nő, nyilván azok a szélsőséges extrém esetek, de itt most nem ezt nézzük, vagy nem ezt járjuk körbe, hanem van segítsége. Kikre számíthat egy várandós, hogyha otthon szülést tervez? Gondolok itt akár a bábára, a dúlára.
Azt gondolom, hogy saját magán túl, tehát a saját fölkészülés az nagyon fontos, sőt, kulcsfontosságú. Én úgy gondolom személyesen, hogy mindenképpen egy bábát, szülésznőt érdemes fölkérni, hogy legyen jelen a szülésen, hogy kísérje a folyamatot, mert ő a szakember, ő az, aki fölismeri, hogyha valami probléma adódhat, amire nagyon sokszor tudja a megoldást is, de a lényeg az, hogy folyamatos figyelmet fordít a szülő nőre, és hogyha probléma adódik, akkor ő azt fölismeri és tudja kezelni. És egyébként a riportomban, akik megszólaltak, nők közülük szinte mindenki választott magának egy bábát, tehát nem szaksegítség nélküli otthonszülések voltak ezek, egyet kivéve, egy esetet. Ő csak a férjével kettesben szülte meg a babáját, ez a nő. Ő ezt egy nagyon szép és csodálatos élménynek írja le. A szülésznőn kívül ugye a dúlát szokták még emlegetni, hogy ott lehet a szüléseken. A dúlának viszont nem feladata az, hogy bárkinek a biztonságát garantálja, vagy akár fölügyelje. Neki az anya kényelme és az anya biztonság érzete az, ami a szeme előtt lebegő, azért van, hogy masszírozza a derekat, hogy lekapcsolja a villanyt, hogy enni, inni hozzon. Tehát, hogy tulajdonképpen kiszolgálja a nőt, aki éppen nem tudja magát kiszolgálni, mert szül. És emellett a riportomban megszólaló nőkkel való beszélgetéseim alapján, meg a saját tapasztalatom alapján is úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogyha a kisbabának az apja ott tud lenni, amikor a kisbaba megszületik. Nagyon nagy támogatást is tud adni, de az is egy fantasztikus pillanat, amikor megfogja a kisbabát, és először a kezében van, még magzatmázasan.
Nagyon örülök, köszönöm, hogy át is térte az édesapák szemszögére, hiszen a riportjában nem csak az édesanyák szemszögéből mutatja be az otthonszülést, hanem az édesapákéből is, és ez egy nagyon érdekes és fontos nézőpont, fontos szemszög, hiszen egészen máshogy készül egy szülésre, ugye a gyermeke születésére az édesapa. Hiszen egy édesanyja, azt tudjuk, így nőként el is tudjuk képzelni, tehát rögtön kapcsolódik a fogantatástól, de az édesapáknak sokszor ez egy kicsit nehezebb így a kapcsolódás. És egy ilyen otthonszülés, gondolom, hogy tényleg nagyon meghitt és életre szóló tud lenni. A riportja nyisorán, vagy a riportja kapcsán miket tapasztalt így az édesapákkal való beszélgetésen?
Nagyon fontosnak tartottam, hogy édesapákat is megszólaltassak a riportban, éppen ezért, hogy ők el tudják mondani a saját szavaikkal, hogy számukra mit adott ez az élmény, és egyébként is úgy gondolom, hogy amikor egy kisbaba megszületik, akkor az nem csak kettejükről szól, hanem az ugyanúgy szól az apáról is, aki ugyanúgy szülője annak a kisbabának, mint az édesanya. És a család szempontjából, hármuknak az egymásra találása szempontjából, illetve az apa és a baba egymásra találása szempontjából is nagyon fontosak ott az első másodpercek, percek, az első egy-két óra. Ezek az apák nekem azt mesélték, hogy életre szóló élményt adott nekik, hogy azt a 3 kilós kisbabát a kezükbe foghatták, hogy rátehették a csupasz mellkasukra a mesztelen újszülöttet, és hogy nagyon könnyen és nagyon gyorsan, nagyon mélyen tudtak kapcsolódni velük.
Akkor ez egy felszabadító, tényleg egy meghitt élmény, ahogy így az édesapák is leírják.
Igen, és ennek azt gondolom, hogy különösen mostanában nagy a jelentősége, egyrészt azért, mert az apáknak a családban való szerepe fölértékelődik, másrészt pedig azért, mert az elmúlt években a COVID-járvány miatt nagyon sokszor ők is kiszorultak a szülőszobáról.
Igen.
Nálunk legalábbis Szerbiában ez nagyon kifejezett volt. És nagyon sok édesapa nem vehetett részt a gyereke születésében, és nem csak, hogy a szülésnél nem lehetett ott, hanem nem mehetett utána látogatni se az anyát és a kisbabát, ami azt jelentette, hogy 3-4-5 napig nem találkozott a kisbabával, és ehhez képest egy óriási különbséget jelent az, amikor akár látja kibújni, akár amikor már kibújt, akkor látja még a köldökzsinórral összekötve az anyával, akár amikor az apa elvághatja a köldökzsinórt. Ezekről mind nagyon szeretetteljesen számoltak be az apák, akik beszéltek velem.
Egy ilyen riportnak az elkészüléséhez több édesanyával, édesapával kellett, hogy beszélgess. Hogyan választottad ki őket? Ez egy nagyon hosszú kutató munka azért egy ilyennek az összerakása, ez nem egy fél óra vagy egy délután, gondolom.
Egy néhány nap alatt összeállt egyébként, hogy kikkel fogok beszélni. Uh-huh. Egyrészt, mivel ugye én is otthon szültem, ezért vannak ismerőseim itt a környéken, akikkel már korábban fölvettem a kapcsolatot, még mielőtt a lányaim megszülettek volna, illetve a szülésznőnek, aki otthon szüléseket kísér Szerbiában, van egy internetes csoportja, ahol sok olyan nő van, aki ővele otthon szült, és én ott tettem fel ezt a kérdést, hogy kinek van kedve megosztani az élményeit, hogy az egy riport formájában megjelenhessen, és nem jelentkeztek olyan sokan, viszont akik jelentkeztek rá, azok mind tényleg olyan mély dolgokat osztottak meg, olyan személyes dolgokat osztottak meg, hogy nagyon hálás vagyok nekik, hogy sikerülhetett ezt a riportot úgy megírnom, hogy az tényleg bemutassa magát az élményt, és ne csak egy objektívnek ható leírása legyen a dolgoknak, hanem valóban mélyre tudjon menni.
Folytatjuk adásunkat, melyben a Média a Családért idei díjazottjaival beszélgetünk. Mesélj egy pár emléket, élményt, benyomást, ami így megmaradt ezeken a beszélgetéseken neked, amit így szívesen megosztanál a hallgatóinkkal is, hogy mi vezetett odáig, milyen okból választották az otthonszülést azok, akikkel te beszélgettél?
Ez nagyon változó, mert volt, aki úgy gondolta, hogy a szülésnek semmi keresni valója a kórházba, ő nem is érti, hogy most emiatt miért kéne neki bemennie. Volt egy édesapa, aki azt mondta, hogy ő szíve szerint bevitte volna a feleségét, de mivel a felesége szül, ezért ő dönt a szülésről, és végül is utólag nem bánta meg, hogy a felesége az otthon szülést választotta. Volt olyan, aki korábban már szült kórházban, és az ott szerzett tapasztalatok rettentették el attól, hogy újra bemenjen, és volt olyan is, aki arra helyezte a hangsúlyt, hogy maga a szülés az még rendben is lenne, de ő utána haza akar menni, ő utána nem akar bent maradni a kisbabával néhány napot. Ő azt szeretné, hogyha otthon kapna ellátást a gyereke. Tehát nagyon sokfélék az okok, amit nekem érdekes volt megtapasztalni egyébként, hogy tényleg mindenki egészen más utat járt be, és egészen más dolgokat tartott fontosnak.
Számos úttal találkozhattál így, és számos élménnyel volt esetleg olyan, ahol nem csak az édesapa, vagy esetleg a bába volt jelen, hanem még más is.
Igen, több dúlás szülés volt, illetve beszéltem egy dúlával is. A dúlákról is nagyon szépeket mondtak egyébként azok, akik úgy döntöttek, hogy dúlát is szeretnének a szülésükön, hogy jelen legyen. Általában azt mondták, hogy a dúla egy pillantásból értette, hogy mire van szükségük, és oda tette a kezét, elvette onnan az útból, ami éppen ott volt, megtartotta őket, akár fizikailag, akár lelkileg. Volt, hogy az apát rendezte a dúla, mert azt látta, hogy az apa az, aki most éppen rosszabbul viseli a történéseket, mint a szülőnő. Tehát én úgy látom, hogy igazából az a fontos, hogy átgondolja, és a fölkészülés során azért úgy látom, hogy többnyire átgondolják a nők, hogy kit szeretnének, hogy jelen legyen a szülésnél, és kit nem.
Mit gondolsz a jogi szabályozás hiányáról? Ugye említetted a beszélgetésünk legelején, hogy gyakorlatilag ott azért ez egy nagy hiány a mai napig.
Igen, ennek van pozitív és negatív hozadéka egyaránt. Nekem a személyes véleményem az, hogy azért jó lenne egy jogszabály, ami kicsit rendezi a jogállást, mert nagyon megnehezíti a szülőnőnek a dolgát. Az, hogy nincs egy szabályozás, nem tudjuk azt, hogy mikor vigyük a kisbabát orvoshoz, hogy fog kinézni az anyakönyvezése, mert ez is önkormányzatonként változik szinte. Viszont abból a szempontból sokkal szabadabban dönthetünk arról, hogy mikor szeretnénk otthon szülni, mikor nem, mint például Magyarországon, ahol egy nagyon szigorú jogszabály van érvényben. Tehát nekünk itt akkor lehet otthon szülni, hogyha mi azt biztonságosnak ítéljük, és hogyha a bába, akit fölkértünk szintén, úgy látja, hogy ez rendben lesz. Ami ad egy nagy szabadságot, ugyanakkor egy nagy felelősséget is.
Igen, igen. Pont a beszélgetésünk elején említetted, hogy te is otthon szültél, és hogy az embereket éri egy bizonyos negatív bánásmód, vagy akár olyan megjegyzések, amikre nem lenne szüksége egy édesanyának. Hogy állnak az emberek ehhez? Mire gondoltál itt konkrétan, akár így az, hogy negatívan állnak? Ugye említetted azt, hogy sokakban él egy ilyen kép, hogy hát, mint a hippik. Neked mik a tapasztalataid? Hiszen személyes tapasztalat is vit rá arra, hogy ezt a témát választ.
Milyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, mert a teljes családom támogatott abba, hogy otthon szüljek, és a félelmeiket, amik utólag kiderült, hogy voltak bennük, azokat nem tolták rám, tehát megtartották maguknak, amiért én nagyon hálás vagyok, tényleg. Utólag volt, hogy ismerősök tettek megjegyzéseket, hogy hú, hát nagyon, nagyon bátor és felelőtlen és vagány döntés volt, most ki milyen szót használt éppen, de a lényeg az ez volt, hogy hát jó, szerencsések vagyunk, hogy minden rendbe alakult. Ezek olyan megjegyzések, amik nem esnek jól az embernek, de igazából könnyű túllépni rajtuk, úgyhogy tényleg szerencsésnek mondhatom magam, mert például mi az egészségügyi személyzet részéről se tapasztaltunk szinte semmi negatívat. Egyetlen egy gyerekorvos volt, aki az első lányunk születése után, amikor pár héttel később elvittük, hogy a sarokvért levegye a babának, meg megvizsgálja a kötelező oltáshoz, akkor nagyon csúnyán lekapott minket a 10 körmünkről, tényleg. Utána ő is megnyugodott, a babához már úgy nyújt, mint egy hímes tojáshoz, nagyon. Ő vele nagyon szépen bánt, a vizsgálatot teljesen rendben megcsinálta, úgyhogy azon kívül, hogy kiadta a dühét, más negatív következményt nem kellett elviselnünk. Az anyagkönyvezéssel sem volt különösebb problémánk, bár az azért folyhatott volna gördülékenyebben, de hallottam ennél sokkal nehezebb történeteket másik városokból, hogy az anyakönyvvezető nem akarta anyakönyvezni a babát addig, amíg nincs ilyen orvosi igazolás, meg amolyan orvosi igazolás. És azt azért el lehet képzelni, hogy az ember szült egy kisbabát pár nappal, egy héttel ezelőtt, és akkor szaladgáljon mindenfelé orvosok után, akik kiadnak neki egy igazolást. miközben azt se tudja, hogy ki hogy fog vele bánni, ki hogy fog hozzányúlni, mert nincs mindenkinek az egészségügyi személyzettel se olyan szerencséje, mint nekünk.
Szívesen foglalkozol ezzel a témával, a családdá válás, az anyaság témájával, ugye most már nem is konkrétan kifejezetten erre a riportodra gondolok, hanem úgy alapvetően erre a témára.
Igen, ez egy kedvelt témaköröm, de ezen belül is a szép születés, a szép szülés, a családdá válásnak a szépsége az számomra egy különösen fontos téma, de tágabban értelmezve is a család az a kisgyerekkoromtól kezdve egy központi szerepet tölt be az életembe, és talán ezért is érzem fontosnak, hogy ezzel a témával minél többet foglalkozzak. És szeretem sok szempontból megközelíteni a témát, új megközelítéseket találni, fölhozni olyan izgalmas dolgokat a családi életen belül, ami ott van, amivel sokan találkozunk, vagy sokan találkoznak, de ami még sincsen napirenden, és ilyen például az otthonszülés, de ilyen lehetne például a családon belüli erőszaknak is a témája.
Igen, és az otthonszülés kapcsán is csak annyi fordult meg bennem, hogyha akár az internetet is nézi az ember, nagyon megosztó téma tényleg valóban nők és férfiak között is, mert nagyon sokakban ott van, hogy amit te is említesz, hogy kiállnak amellett, hogy egy szép szülés, születés élménye lehessen annak a kis többségnek, és nagyon sokan emlegetik azt, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást egy kórházi szülésnél, hogy mi történik az édesanyával közben, és hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne másfelől, viszont azért megosztó, meg azért ott a tabu része is, hogy nagyon sokan viszont támadják ezeket a családokat, vagy édesanyákat, még akár. Tehát az interneten nyilván sokszor nem válogatnak az emberek a megjegyzésekben.
Igen, nagyon csúnya kommenteket lehet olvasni, egyetértek. Én azt gondolom, hogy a véleményéhez mindenkinek megvan a joga, nyilvánvalóan. Én nem ítélek el, meg nem nézek le senkit azért, mert úgy gondolja, hogy az otthonszülés az felelőtlenség, de egyrészt azt nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő hangnembe kommunikáljunk egymással, mert a verbális erőszak, az internetes erőszak az akkor is bántalmazás, hogyha úgy gondoljuk, hogy a másik felelőtlen. Másrészt pedig én nem azt gondolom, hogy a nőknek otthon kellene szülniük, hanem azt gondolom, és abban vagyok nagyon erősen biztos, hogy mindenkinek meg kéne adni a választás szabadságát, hogy hozzájusson a megfelelő információkhoz, a megfelelő lehetőségekhez, és akkor azoknak a birtokában el tudja dönteni ő maga, akit ez a kérdés érint, hogy mit szeretne, nem pedig internetes kommentelők öntenék, megömlesztenék rá a véleményüket.
Igen, ebben biztos vagyok, hogy alapvetően ez a riportod nem kampányolás az otthonszülés mellett, hanem szeretted volna, gondolom, hogy bemutatni egy új szemszögből.
Igen, az volt vele a célom, hogy az otthonszülés, mint egy viszonylag új társadalmi jelenség Vajdaságban teret kapjon a közbeszédben. Abból a szempontból új társadalmi jelenség, hogy most már azért szerintem szinte mindenki ismer valakit, aki már hallott arról, hogy valaki otthon szült. Tehát az elmúlt évtizedekben folyamatosan történtek otthonszülések, tervezett otthonszülések Szerbiában is, de nagyon kevés volt, még mindig elég kevés van, de most valahogy úgy érzem, hogy most már elérte azt a szintet, hogy érdemes ezt a közbeszéd tárgyává tenni, hogy egyszerűen az emberek tudjanak arról, hogy ez van.
Tudtak-e esetleg az édesanyák, édesapák, vagy hát azok a szülők, akikkel készült ez a riport, arról, hogy jelöltek erre az elismerésre, erre a díjra? Mit szóltak hozzá, vagy mit szóltak ahhoz, hogy te kaptad ezt az elismerést?
A riportalanyok közül nem mindenki magyar anyanyelvű, és ővelük én nem osztottam meg ezt az elismerést, ezt a díjat, viszont a többiek, akik magyar anyanyelvűek, ők tudomást szereztek róla a közösségi médiának köszönhetően elég gyorsan, és gratuláltak, nagyon örültek ők is. Tehát azért igyekeztem ezzel a riporttal őket is képviselni.
Kiknek szólt alapvetően így a beszélgetésünk vége felé, még erről kérdeznének, hogy alapvetően kiknek címezted, céloztad?
Azoknak, akik valamennyire érdeklődnek a szülés, születés, családdá válás témája iránt, Tehát nem feltétlenül azoknak, akik benne vannak és gyereket szeretnének vállalni, vagy akár már várandósak, hanem inkább azoknak, akik számára ez a téma érdekes és kíváncsiak arra, hogy mások hogy csinálják, miért úgy csinálják, miért máshogy csinálják, akik szeretnének különböző nézőpontokat, történeteket megismerni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél a hallgatóinknak erről a riportról. Még egyszer gratulálok az elismeréshez, és az őszinteségedet is nagyon köszönöm, hiszen valóban ez egy olyan téma, amely sokszor megosztja az embereket, sokszor vált ki heves gondolatokat, de mégis nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, hogy milyen ez az otthoni háborítatlan szülés, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a gondolataidat.
Köszönöm én is a gratulációt is, és a lehetőséget is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Média Családért díj idei elismertjeivel beszélgettünk. Adásunk első felében Varga Brigittát hallották, aki a Holtom Iglan, Holtod Iglan című, a Kárpáti Igaz Szó online felületén megjelent írásáért és videóriportjáért kapta meg a közönségdíjat. A műsor második felében pedig Gruig Zsuzsát, a Vajdasági Magyar Szó munkatársát hallották. A külhoni győzteseknek járó elismerést az Amikor otthon kopogtat a gólya című írásával nyerte el. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A legszebb és legismertebb katolikus imákról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Az első rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Római katolikus egyházunk, az Anya Szent Egyház elmondhatja magáról, hogy most már több mint 2000 év óta az imádság hatalmas kincses házát mondhatja magáinak, illetve a Jóisten ajándékba adta ezeket az imákat. Most a legismertebb és a legszebb katolikus imákról szeretnénk beszélni, illetve közösen gondolkodni. Minden imát keresztvetéssel kezdünk és fejezünk be. Arról is szólottunk már, hogy nagyon szép keresztény katolikus imádság és egyúttal köszönés, köszöntés, a dicsértessék a Jézus Krisztus is, amelyre az a válasz, hogy mindörökké amen. Ha a pappal találkozunk, akkor nagyon fontos, hogy ezt bátran merjük mondani gyermekként, fiatalként, felnőttként. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és ő válaszol mindörökké amen. Vagy ha vannak nagyon kedves, udvarias, előzékeny atyák, ők szólítanak meg minket, akkor mi bátran mondjuk, hogy mindörökké amen. Nem égbe kiáltó bűn, de helytelen gyakorlat, amikor idős emberek is azt mondják a pap köszönése után, aki azt mondja, dicsértessék a Jézus Krisztus, ők is válaszolnak, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ebben is legyen egy rendtartásunk. És ezt jegyezzük meg. Véssük értelmünkbe és szívünkbe. Nos, a keresztvetés és a katolikus köszöntés után a legfontosabb az Úr Jézus által tanított imádság, a mi atyánk. Ez minden imádságnak a mintája, mert megmutatja, hogy hogyan, milyen lélekkel kell Istenhez, az Atyához fordulni. Tehát a felépítése, a szerkezete és az, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Istennek rendeljük alá magunkat, az teszi örök mintává. Most ezek után természetesen, ahogyan említettem is, nagyon sok, több csodálatos imánk is van, hiszen a mintegy 2000 esztendő alatt, illetve több mint 2000 esztendő alatt, ott van a Szent Háromság dicsőítése. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ez egy gyönyörű dicsőítés is az imaformák közül. Aztán az apostoli hitvallás. Megkülönböztetünk egyébként jó néhány hitvallást, de ami mindnyájunk számára, vagy nagyon sokunk számára ismert, az az apostoli hitvallás, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, tehát hogy így mondjam, a rövidebb hiszek egy, és a hosszabb, az ünnepélyesebb, az úgynevezett Nícia konstantinápolyi, amely így kezdődik, hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hosszabb, és egy gyönyörű, szép tanítás van benne, természetesen az apostoli hiszek egyben is, csak a Nícia konstantinápolyiban, mint egy tükröződik, az a sok-sok harc, az a sok-sok kiváló szent hagyományt életével, szavaival, helytállásával képező, például Szent Atanáz, aki hát életének évtizedeit az igaz Isten imádása melletti kitartásával száműzetésben töltötte. De például neki és másoknak is köszönhető, hogy az első egyetemes zsinat, a nikajai vagy nícai zsinat megfogalmazta ezt a hitvallást, és mi 325 óta boldogan mondjuk és valljuk ezt meg, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, és figyeljünk, születed, de nem teremtmény. És értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától is emberélet. Gyönyörű. Ezt elmélkedésre is ajánlom személy szerint, egy nap során. A Nícia konstantinápolyi hitvallásnak egy-egy részét olvassuk el, vagy akár a családdal beszéljük meg, vagy házasokként tárgyaljunk róla. Megerősíti Istennel való kapcsolatunkat és egymással való szeretetünket, határozott meggyőződésem. Aztán, kedves testvérek és tisztelt rádióhallgatók, ott van az isteni erények felindítása. Istenem, hiszek te benned, mert örök igazmondó vagy, Istenem, remélek te benned, Istenem, mindennél jobban szeretlek. Ezeket meg lehet találni. A hit, remény, szeretet, a három isteni erény, és ezeknek a felindítása, vagyis a magukban való tűznek a felszítása, egy gyönyörű imává vált össze.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.